Urunk Istenünk, magasztalunk téged azért, hogy az egész életünkről így gondoskodsz, ahogyan ebben a szép énekben is énekelhettük. És köszönjük neked, hogy nem csak kérhetjük, hanem teljes mértékben tudhatjuk is azt, hogy valóban minden utunkat jól tudod, minden dolog, körülmény, ember, ügy ott van előtted, és teljes biztonsággal követhetjük a te nyomaidat. Kérünk, hogy ma is add nekünk ezt az igét, a te igédet, hogy eligazítson, hogy helyre tegyen, hogy bátorítson, hogy éppen azt a lépést mutassa meg, azokat a gondolatokat adja, ami erre a napra a feladatunk és lehetőségünk. Kérünk lelked által, elevenítsd meg köztünk igédet. Amen. Látszólag messziről fogom kezdeni, mert nem az igét olvasom föl először, hanem ezt a poharat szeretném nektek megmutatni, ami Halimban készült. Nyáron egy családos héten Halimban járhattunk egy üveghutában. Nem tudom, hogy ki járt üveghutában közületek, és ki nem. Ott ez a halimbai üveghuta, ez rendkívül jó megélhetést jelent családoknak. Ez egy picike kis falu, ahol mindenféle munka lehetőséget meg kell ragadni. Az üveghutában együtt készítik a poharakat. Én most láttam úgy először, hogy folyamatról folyamatra végig követhettük ezt. Vesznek egy forró üvegdarabot, abból kifújják ennek a kehely részét, aztán jön egy következő üveg, forró üveg, amit ide rácsatlakoztatnak, ebből kihúzzák a szárát, aztán egy harmadik üveg, amivel ezt az alapját formázzák meg. Ez öt embernek egy kalákában levő munkája, hihetetlen nehéz, folyamatos koncentrációt igénylő munka, mert ennek a kehelynek is és a lábának is tökéletesnek kell lennie. Fantasztikus volt nézni, ahogyan ezek az emberek együtt dolgoznak, ahogyan az egyik adja a másiknak, a másik azt veszi. Például voltak olyanok is, akik olyan szinten dolgoztak együtt, hogy hátulról adta azzal a forró üveggel azt a bizonyos hordozó botot a másik, és a másik oldalon adta tovább, és tudta, hogy itt odaadja a másik, és itt továbbadhatja. Tehát olyan hihetetlen pontossággal és precízséggel dolgoztak együtt, hogy egészen megdöbbentő volt nézni, tehát csak ott percekig csak álltunk, hogy lehet így is együtt dolgozni, hogy mindenki a magáét a maximumra viszi, és ezzel a többieket segíti. Aztán kiderült, hogy ez több szempontból is fontos, tehát nem csak nekik, hogy tudjanak dolgozni, hanem utána jött a minőség ellenőrzés kétszer egymás után, amikor lehűtötték és levágták erről a kehelyről a tetejét, akkor derült ki, hogy a minőség ellenőrzésen ugye letették a poharat, és elkezdték vizsgálni, hogy meg lehet-e forgatni, hogy egyenesen állnak-e a különböző részei, és a minőség ellenőrzésen bizony kiszűrték azt, hogy kivégezte rosszul a dolgát. Tehát, hogy a kehely nem szép, feszül valahol, és meg fog repedni, a szára nem egyenes, vagy a talpát nem sikerült úgy kiformázni. És ott a minőség ellenőr rögtön vissza tudta jelezni, hogy a kalákából ki nem csinálta jól a feladatát. Hihetetlen volt végignézni, és annak az embernek is tudni, hogy akkor ő miatta az egész csapatnak a munkája kárba veszett, ami ugye azért nem kevés munka, és hát egész napos koncentrációt igényel. A második minőség ellenőrzésben pedig kipróbálták a tartóságát, tehát ott mindenféle vízzel, egyébbel, tehát hogy tényleg nincs feszülés benne, és a második minőség ellenőrzés után azonnal csomagolták. Akkor, hogyha nem állta meg a helyét, akkor pedig kíméletlenül összetörték. És bizony minden tizedik összetörésre került, mert valaki nem végezte jól a feladatát. És akkor, amikor megkérdeztük, hogy muszáj ennyire szigorúnak lenni, tehát mert egy pici észre se veszi senki, aki ebből iszik, és akkor mondták, hogy ezért ment tönkre a német cég, aki hosszú éveken keresztül csinálta, mert megkímélték, sajnálták összetörni a munkájukat, és ezért a német cég tönkrement, és most egy svájci cég van, és ők nagyon szigorúak. Nagyon precízek, és nem engedik meg. Tehát semmiféle kicsi ilyen olyan amolyan hibás darab nem kerülhet bele, mert különben ők is tönkre mennek. És akkor, amikor ezt a mai igét elolvastam a pergamoni gyülekezetnek az életéről, akkor ez az üveghuta jelent meg a szemem előtt, és azt gondolom, hogy az Úr Jézus körülbelül ezt teszi a pergamoni gyülekezettel, ellenőrzi a munkájukat, a szolgálatukat, és bizony hiával találtatnak. Elolvasom az igét a Jelenések könyvének második fejezetéből a 12-től 17-ig terjedő verseket. A pergamumi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki a kétélű kifent kardot tartja. Tudom, hol lakol, ahol a sátán királyi széke van. És ragaszkodol a nevemhez, és a belém vetett hitet nem tagadtad meg, Antipásnak, az én hű tanúmnak napjaiban sem, akit megöltek nálatok a sátán lakóhelyén. De van valami kevés panaszom ellened. Vannak nálad Bálám követők, ez Báláknak azt a gonoszságot tanácsolta, hogy Izrael fiai egyenek a bálvány áldozatból és paráználkodjanak. És vannak nálad olyanok is, akik a nikolaiták tanítását követik. Térj meg azért, mert ha nem, hamarosan ellened megyek, és harcba szállok azok ellen igém kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok neki fehér kövecskét, és a kövecskén új név van felírva, amelyet senki sem ismer, csak az, aki kapja. Pergamonban járhattunk a nyáron, és a Pál útján egy kis kapcsolódással a Jelenések könyvének néhány gyülekezetét is megnézhettük, és bizony az a hihetetlen magasságú fellegvár, ami Pergamonban van, és máig is azzal a hatalmassággal hirdeti annak a kornak a dicsőségét, maga a város az valóban Zeus oltárával és egyéb más pogány tiszteletével a sátán lakóhelye lehetett, vagy gondolatát idézhette és mondhatta az akkori embereknek. És ez a bizonyos fellegvár egy hatalmas kilátást jelentett, tehát ez egy hegynek a tetején van, amelyik lenéz a mai városra, Bergamára. Azt gondolom, hogy ők teljesen úgy élték meg ezt, hogy óriási próbatételek között vannak, és hogy az a lehetőség, hogy ők akár mártírokká lehetnek, egyáltalán nem vonzotta őket, mint ahogy bennünket sem, tehát nem ezért akarunk keresztjének lenni. Ugyanakkor a hűség és a harc, valamint a győzelemnek az ígérete nagyon megerősíthette őket abban, hogy kitartsanak. Viszont azt is komolyan kellett venniük, hogy amiben nem működik a kereszténységük, ami nem olyan a gyülekezet életében, akár a Bálám tanítása, akár a nikolaiták tanítása, azt nekik is ki kell tisztázni. Tehát nem elég egy viszonylagos hűség, nem elég egy viszonylagos győzelem, hanem a teljesre kell törekedni, arra kell törekedni, hogy valóban az ő életük Jézus Krisztus követésében azt a maximumot, vagy azt a krisztusi mértéket érje el, amelyben ők megállhatnak. És itt jött be ennek a pohárnak a minőség ellenőrzése, amelyben azt gondolom, hogy minnyájunknak időnként oda kell állni a legjobb naponta Istennek az ítélő széke elé, hogy megmérje azt a napunkat, mert akkor még mindenre emlékszünk, akkor még annak a napnak a terhét le lehet tenni, meg lehet bánni, és lehet kérni a kegyelmet. És óriási ígéret az, hogy azt mondja, hogy aki győz, mert hogy igazából csak ezt a hűséget kéri számon Jézus Krisztus, ezt a megmaradást, az ő tanítása és az ő lelkében való megmaradást, ez a bizonyos hűség azzal jutalmaztatik, hogy kapnak egy fehér kövecskét. A fehér kövecske annak idején a belépő kis kövecskéje volt azoknak, akiknek joguk volt ebbe a hatalmas színházba belépni. A fehér kövecske volt a jogosultságnak a felmutatása, vagy a biztosítéka arra, hogy ők részesei lehetnek ennek ennek a csodálatos élménynek, ami ott a színházban zajlott. És azért hoztam most egy kis kövecskét én is, hogy emlékeztessen bennünket egyrészt arra a törékeny és folyamatos minőségellenőrzés alatt lévő életünkre, illetve emlékeztessen Jézus Krisztus kegyelmére, aki megígérte, hogy ez a bizonyos belépés a mennyei csodába és a mennyei elkészített hajlékba, az minnyájunk számára készen áll. És kívánom is, hogy valóban ezen a kövecskén, nem írtam rá, de lássa mindenki azt a nevet, a Krisztus nevét, amelyik igazi és egyetlen belépő az ő kegyelme által az örök életre. Legyen ez a mai napunknak egy kicsit emlékeztetője, intő és bátorító alkalma egyaránt, hogy a minőségellenőrzés folyamatos, viszont az ígéret és a kegyelem folyamatosan ott áll, tehát mindig lehet újat kezdeni, és az összetört poharakból újra formálják a poharakat. Tehát Isten minden nappal, minden alkalommal ad nekünk új lehetőséget, tegyük mi is így egymással ebben a kicsi közösségben is. Amen. Urunk Istenünk, magasztalunk azért, mert Te igazságos vagy. A Te ítéleted is igazságos, de az is csak azért van, mert bennünket akarsz jobbá formálni, a mi életünket akarod teljesebbé tenni, azáltal, hogy bizonyos dolgainkra világosan és egyértelműen azt mondod, hogy az rossz. Köszönjük neked, hogy a Te ítéleted is ilyen egyértelmű, fekete, fehér, világos. Bocsásd meg, amikor ezt halogatjuk, amikor azt gondoljuk, hogy mi jól vagyunk már így is, különben is mindenkinek van hibája. Bocsásd meg, amikor megmagyarázzuk magunknak, vagy amikor másokat kezdünk el okolni, vagy másokra figyelünk a helyett, ami a mi dolgunk lenne. Könyörülj rajtunk, és segíts megállni naponta a Te szemed előtt, és átélni azt, hogy Te jobbító szándékkal fordulsz felénk. És ugyanakkor köszönjük neked a Te biztatásodat, bátorításodat, hogy a Te kegyelmedből, ami akár összetört életünk is, vagy megromló közösségeink is újjá lehetnek, és lehetőségünk van arra, hogy akár naponta újat kezdjünk a Te kegyelmedből, a Te megváltásod által. Kérünk, hogy adj ebben is biztatást, bátorítást a mai napra, és segíts, hogy járni tudjunk a Te utadon, azzal a fehér kövecskével, ami az örök életre is elég lehet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban.